Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az esztendő elején hiszen most mindannyian ezt emlegetjük, egy viharos, sok nehézséggel teli esztendővel a hátunk mögött érdemes elgondolkodnunk arról, hogy tulajdonképpen mi a legfontosabb dolog a jelen életünkben. Mire érdemes a legnagyobb figyelmet, a legnagyobb gondot fordítanunk. Egy nagyon egyszerű, jól érthető választ ad erre a kérdésre Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse. Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse így hangzik: minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye ez elég egyértelműen mondja, hogy ez a legfontosabb dolog. Sok mindent nevezünk mi féltett dolognak, mondjuk azt, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme világára, mert az rendkívül értékes. Máskor mondjuk azt, hogy a legfőbb kincs az egészség, értjük ezzel egyáltalán a fizikai, testi egészséget. De ez az ige azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban, ez a legfontosabb, ez a legszükségesebb, őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát azt hiszem, itt akik jelen vagyunk, gyakorlatilag mind tudjuk, hogy a szív a Bibliában átvitt értelemben az ember lelki világát, a belső emberét, a személyiségét jelenti. És azt mondja, erre vigyázzunk minden féltett dolognál jobban, mert ugye ez vitathatatlan, hogy ebből indul ki minden élet. Innét indul ki minden szavunk, minden cselekedetünk, és aztán hat vissza ránk, és formálja a gondolkodásunkat, a jellemünket, az életünket. És azért mondja a Biblia, hogy erre vigyázzunk minden féltett dolognál jobban, mert hiszen szívünk állapotán múlik az, hogy bármilyen nehézségek vannak körülöttünk, bármilyen vihar tombol körülöttünk, mi meg tudjuk-e őrizni a lelki békességünket, a reménységünket, sőt az életörömet. A külső körülményeket nem tudjuk befolyásolni, de ha a szívünk állapota megfelelő, ha tényleg Istenben bízó és rendezett, akkor még az életörömet is meg tudjuk tartani bármilyen körülmények között. Aztán szívünk állapotán, amivé fejlődünk, alakulunk egy élet során, ezen múlik az, hogy vajon Isten alkalmasnak talál-e minket az örök életre egy újjáteremtett földön. Ugye Isten nem egyszerűen a külső dolgokat nézi, a cselekedeteket, hanem a szívünk állapotát, mivé fejlődött a személyiségünk, a lelki világunk, be tudunk-e illeszkedni egy olyan világba, ahol igazság lakozik. Nem visszük-e oda az önzésnek, a bűnnek a fertőzését. És ugye a szívünk, amilyenné válunk, ez az, amit Isten megőriz még a halál alvása idején is. Hiszen amikor újjáteremtett testet ad Isten a feltámadáskor, akkor a személyiségünk az ugyanaz marad. Ott vesszük fel a gondolatmenetünk fonalát, ahol letettük. Tehát a szívünk az, ami amilyen állapotra végül jutunk, olyan állapotban vesszük fel majd az újjáteremtett testben a gondolatmenetünk fonalát. Tehát ennél fontosabb nincs. És érdemes számba venni, hogy a Biblia milyen pozitív jelszőket fűz a szív szóhoz, amikor elénk akarja tárni, hogy mi a szívnek az ideális állapota. Próbáltam ezeket összegyűjteni a Szentírásból, és sorolnám most. Például az egyik ilyen pozitív jelző a szív szó mellett az erős szív. Úgy olvassuk, hogy akinek a szíve erős, az semmi rossz hírtől nem fél, mert szíve erős az Úrban bizakodó. Egy másik pozitív jelző, amit találkozunk a Szentírásban, a bölcs szív. Ugye Mózes éneke, a 90. Zsoltár, azon belül egy fohász így hangzik: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Aztán a Dávid nevezetes bűnbánati Zsoltárában, az 51. Zsoltárban miért könyörög? Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És Jézusnak egy felhívása is széles körben ismert, egy szívélyes meghívása, amikor ezt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 29. versében található. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Elég nagy ígéret ez, ugye, hogy nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És akkor még egyszer vegyük csak számba, miket mond a Biblia, hogy mi a kívánatos, milyen legyen a szívünk. Erős szív, bölcs szív, tiszta szív és alázatos szív. Azt mondja az ige, ezek biztosítják a mi jólétünket. És ezek közül én ma különösképpen az alázatos szívről szeretnék szólni. Mert ez az előfeltétele annak, hogy a többi jó dolgot is megnyerjük, hogy bölcs szívűvé váljunk, erős szívűvé váljunk, és tiszta szívűvé váljunk. Ugye ez nyilvánvaló, hogy az alázatos szív azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy valamire szüksége van. Ugye amikor Jézus kezdte a hegyi beszéd boldog mondásait, és azzal kezdte, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa, ugyanerre utalt, hogy boldogok azok, akik felismerik, belátják a lelki szegénységüket, mert csak ők fognak az Istentől kérni. Ha az ember nemből hiányzik az alázatos szív, hogy elismeri a maga gyengeségeit, a maga hibáit, és tudja, hogy Istentől segítségre van szüksége, akkor nem tud kapni az Istentől semmit. Márpedig ezekre erős szívre, bölcs szívre, tiszta szívre csak akkor tudunk jutni az Isten bennünk munkálkodása, az Isten kegyelme által. Ugye megfigyelhetjük a Bibliában, hogy például mikor lett Salamon bölcs szívűvé. Egyébként azt is megjegyezném, hogy a Bibliában a bölcs szív sokkal többet jelent, mint hogy okosság. Mikor Salamonról olvassuk, hogy ő Istentől bölcsességet kért, és mit kapott, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy adott neki Isten igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a fövény, amely a tenger partján van. Tehát mi emberek sokszor azt hiszük, hogy a bölcsesség csak az okosság, az éles elme, aki sok információt tud gyűjteni, megjegyezni, jó memória, összefüggéseket átlátni, de amikor a Biblia azt mondja, hogy mély szív, mint a tenger, mint a fövény a tengerparton, akkor ez azt jelenti, hogy együttérző szív, másokat megértő szív, helyzeteket helyesen megítélni tudó szív. Ez sokkal több, mint pusztán okosság. És mikor kapott Salamon ilyen bölcs szívet, igen nagy értelmet és bölcs szívet az Istentől a kérésére? Akkor, amikor azt mondta, amikor ugye királyságra került, hogy hát ehhez a feladathoz, hogy én Istennek a népét helyesen igazgatni tudjam, én ehhez egy kisgyerek vagyok, aki még kimenni meg bejönni se tud. Én annyira alkalmatlan vagyok, én annyira nem tudtam ehhez a feladathoz felnőni, Istenem, te hagyd nekem bölcsességet, mert másképp én ezt a megbízatást nem tudom teljesíteni. És gondoljunk arra, hogy Dávid mikor kapott tiszta szívet Istentől, mikor kért tiszta szívet, ugye amikor nagyon, nagyon mélyen bánta a bűnét és maga méltatlanságát látta, amikor alázatos szívvel elismerte a maga méltatlanságát. Tehát ezért mondtam azt, hogy az alázatos szív előfeltétele annak, hogy Istentől kapjunk tiszta szívet, Istentől kapjunk erős szívet és bölcs szívet. Van két ige a Szentírásban, nekem mindegyik nagyon tetszik, és nagyon mély mondani valója van, és nagyon frappáns, mind a kettő rövid és frappáns, hogy tulajdonképpen mennyire értékel Isten az alázatosságot, milyen nagy érték az alázatos szív. Az egyiket idézem a 138. Zsoltár 6. versét, amely így hangzik. Isten meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri. Érezzük, milyen teli találat ez a mondat? Isten fenségben és magasságban lakozik, de pontosan kiket lát meg leginkább, kiket tekint értéknek a földi emberek között, hogyha meglátja az alázatost. A gőgösökről meg mit mond? Azokat távolról ismeri. Egy másik ige Jakab levelében, a 4. fejezet 6. versében pedig így hangzik. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ez is ilyen rövid döntő, igen. A kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak viszont kegyelmet ad. Hát akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan juthatunk mi alázatos szívhez. Szeretném hangsúlyozni, nem alázatos magatartásról van szó, még kevésbé alázatoskodó magatartásról. Ugye Jézus hogy is fogalmazott? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát amikor belül tényleg a lelke legmélyén az ember valóban szíve mélyéből igaz alázatra jut. És tegyük fel egyáltalán azt a kérdést, hogy mi az alázat. Mert valljuk meg, hogy nem egy szimpatikus szó. Úgy általában az utca emberének azt mondott, hogy az alázatosság fontos. Hú, hát úgy, mi az, hogy alázatosság? Hát, nem ez az embernek a normális, természetes állapota, véli az ember. Azért van ez így, hogy nekünk ellenszembes, egy első persze olyan visszautasítanánk az alázatosságot, az alázatos szívet, mert a születésünk óta, a bűneset óta, kivétel nélkül mindegyikünknek az ösztönös természetünkben ott van a többre vágyás, a nagyobbra vágyás, a büszkeségre és az elismerésre való vágyakozás. Mi nem látjuk, hogy ez rossz, mi azt hiszük, hogy ez természetes, mert úgy születünk, hogy ez a hajlam benne van az ösztönös természetünkben. De ez viszont nem a realitás, hanem nagyobbra értékeljük, és azt kívánjuk, hogy mások is nagyobbra értékeljenek minket, mint ami reális állapotunk vagy értékünk. És tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az alázatosság semmi más, mint hogy alászállni oda, ahol mi tényleg vagyunk. Elismerni magunkat annak, akik vagyunk, se többnek, se kevesebbnek, se jobbnak, se rosszabbnak. Az alázatosság az a realitás. Reális értékelése saját magunknak, ellenállva ennek a becsvágynak, ennek, hogy többnek tekintsük magad, vagy arra vágyunk, hogy mások többnek tekintsenek. Hogy mennyire benne van az ösztönös természetünkben ez a hajlam, arról tanúskodik az, hogy magyar nyelvünkben is hányféle szó van az ösztönös természetünknek erre a beállítottságára. Az egyik nagyon kifejező szó felfúvalkodás. Mikor az ember nagyobbra fújja magát, mint amekkora ténylegesen. Vagy önteltség, tele van magával. Önelégültség, meg van elégedve magával. Önigazolás. Mindig neki van igaza, mindig magát igazolja. Büszkeség, becsvágy, és még biztos találnánk még további szavakat is. Nekem mindig eszembe jut egy kis eset, ami olyan jó illusztráció annyi, hogy mennyire születésünktől fogva bennünk van ez a hajlam mindenkiben, félreértésnek mindenkiben. Jól mondja a magyar közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Még a látszólag legkülönbeknek is minimum hajlik a kezünk önmagunk felé. És ez megnyilatkozik ebben a büszkeségben, önelégültségben is. Egyszer egy nyári táborban volt, ilyen nyári ifjúsági táborban, hogy egy ilyen kis pöttöm, kis vöröshajú kislány mutogatta nekem, hogy egy pad fölborult. Ott padok voltak még akkor is, hát ilyen bizonytalan lábakon állt és fölborult. Csak mutogatta, azt hittem, hogy nem is tud még beszélni, kicsi is volt. És hát amikor idézőjelben én segítettem neki felállítani a padot, képzeljétek el, ez a kis pöttöm kislány oda pördült elém, kihúzta magát, és azt mondta, én voltam az erősebb. Még csak nem is kisfiú volt, hanem kislány. Szóval értjük, hogy mennyire születésétől fogva benne van az emberben, az ösztönös természetünkben ez a hajlam. Erről nem tehetünk. De éppen az, amire a Jóisten meg akar tanítani, hogy tegyük helyre ezt a hajlamot magunkban. Tanuljuk meg ezt jól kezelni. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy még egyszer, hogy hogyan juthatunk alázatos szívhez. Ezt legelőször ott tudjuk gyakorolni, ha megismerjük az Istent igazán, és ha sokat elmélkedünk arról, hogy kicsoda az Isten, és kik vagyunk mi. Mondhatnám így, a végtelenül bölcs, hatalmas és erkölcsileg tökéletes Istennel szemben a legkönnyebb alázatra jutni, és belátni a magunk kicsiségét őhozzá képest. A Bibliában példa számunkra Jézus ebben is, hogy földi életében emberfiaként hogyan viszonyult ő az atyához. Például azt mondta itt földi életében, én semmit sem cselekedhetem magamtól. Mikor hozzánk hasonló természetben emberként élt a földön, Jézus azt mondta, az atya nélkül, a mennyei segítség nélkül, és semmi igazán jót cselekedni itt a földön nem tudok. Aztán ezt is mondta, az én atyám nagyobb nálam. Most egy kicsit úgy összehasonlításként megkérdezlek titeket. Emberek könnyen mondanak ilyet egy másik ember, XY nagyobb nálam. A legnagyobb természetességgel mondanak emberek ilyet? Hát ő nagyobb nálam, ő több, mint én. Az embernek ez nehezére esik. Azért, mert bennünk van ez az önbizalom, ez a nagyon sokszor meg nem alapozott önbizalom, és a rátartiság és a büszkeség saját magunkra és a saját értékeinkre. És ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy a Zsoltáros is, vagy Jób is a Jób könyvében. Sokszor, amikor igazán belegondol abba, hogy kicsoda az Isten, akkor olyan mélyen megalázkodik előtte. Például a 139. Zsoltár 6. versében, miután Dávid végig gondolja, hogy Isten hogyan és mit alkotott is, akkor azt mondja, hogy magasságos előtteme tudás. Nem érthetem azt. Tehát az ember alázatra jut Isten, az ő tudása olyan magasságos, hogy mi ezt igazából nem érthetjük. Vagy nekem mindig olyan sokat mond az a párbeszéd, ami Jób és Isten között zajlott. Ugye Jób nagy kétségtelenül hihetetlen megpróbáltatáson ment át, és az ős ellenség mindegy fogadást tett a fejére, hogy ezek alatt a súlyos megpróbáltatások alatt ő majd szemtől szembe megtagadja az Istent. Hát ezt nem tudta elérni, de azért Jób olykor nagyon elkeseredett, és azért olyan nagyon keserű szavakkal perlekedett Istennel is, és aztán Isten végül megszólította őt, és így próbálta őt a maga helyzetére és a maga helyére tenni, amikor így szólt hozzá, Jób könyve 38. fejezetéből olvasom az első 4 verset. Majd felelt az Úr Jobbnak a forgószélből, és mondta, ki az, aki elhomályosítja az örökrendet tudatlan beszéddel? Nosza, övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Tehát Isten azt mondta Jobbnak, hogy te most már olyan magabiztosan mondod a magad igazát, hogy akkor azt gondolod, hogy nekem kell kérdezni téged, és te fogsz tanítani engem. Jó, én belemegyek a játékba, mintha ezt mondta volna a Jóisten is, akkor felteszem neked az első kérdést, tudsz rá válaszolni. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? És az ember rögtön megalázódik, és a 42. fejezetben olvassuk, hogy Jobb végül milyen lelkületre és milyen gondolkodásmódra jutott, miután végighallgatta Istennek a beszédét. Így olvassuk a 42. fejezet első 3 versében, illetve első 4 versében. Jobb pedig felelt az Úrnak és mondta, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek, nékem is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Tehát Jobb azt mondta, hogy tényleg ezek csoda dolgok, én fel nem foghatom, megalázódom előtted is. Azt mondom, állítsuk vissza a normális rendet, én fogok kérdezni, és te fogsz tanítani engem, és nem megfordítva. Tehát, ha az Istennek a nagyságát szemléljük, akkor könnyebb nekünk magunkat a magunk helyére tenni. Itt eszembe jut, hogy közelmúltban olvastam egy könyvben, ugye egy világhírű amerikai kutatóorvos nyilatkozott, és mondta, hogy hát ő egy olyan kutatócsoportban volt benne, akik keresték, hogy a cisztás fibrózis nevű gyógyíthatatlan betegséget melyik hibás gén okozza. És akkor a könyvében összesíti, és azt mondja, hogy több mint 200 kutató, ez azt jelenti, hogy körülbelül 30 kutatócsoport, nem kutató, hanem kutatócsoport, 10 éven át fáradozott ezért, és mintegy 50 millió dollárba került az egész, míg egyetlen egy hibás gént sikerült megtalálni. Akkor megkérdezem, hogy mekkora az Isten tudománya, és ehhez képest a miénk, amire mi büszkélkedünk. Hogyha egy kis gént, ami okoz egy betegséget megtalálni, mint egy 30 kutatócsoportnak 10 évi munkába kell, és mint egy 50 millió dollárba, hogy végül azt mondják, hogy na megtaláltuk azt az egy hibás gént, ami a betegséget okozza. Tehát lépten nyomon hozhatnánk ilyen példákat, vagy most volt ugye a Magyar Tudomány napja, és hallgattam rádión keresztül ilyen konyhai munka közben, hogy Roska Botond, ez a neves magyar szemkutató, előadást tartotta, azt hiszem, a Tudományos Akadémián. Hát nem csak jó kutatóorvos, de nagyon jó előadó is, mert olyan laikusnak is, mint én, olyan érthetően tudta elmagyarázni, hogy milyen döbbenetes folyamat, és milyen hihetetlenül komplikált folyamat az, hogy mi látunk, hogy még egy kép kialakul az agyunkban. És az ember ilyenkor azt mondja, mekkora az Isten tudománya, és ki vagyok én ehhez képest. Szóval nagyon sokat segít, ha nézünk fel az Istenre, hogy mi magunk helyére kerüljünk igazi alázatban. De szeretném elmondani azt is, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük magunkban, amikor ilyen becsvágy kezd bennünk kialakulni, mindegy, hogy milyen irányban, és hogy megtanuljuk ezt kezelni. A 131. Zsoltár első két versében Dávid a következőket mondja, hogy Uram, nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csodadolgok után, sőt, lecsendesítettem és elnémítottam szívemet. Na, én ezt a két szót szeretném kiemelni, lecsendesíteni és elnémítani szívünket, mikor akaratunktól függetlenül ez a becsvágy, ez a önmagunknál többre törekvés valamilyen formában megjelenik bennünk. Hogy ilyenkor visszategyük saját magunkat a magunk helyére. Tudjuk lecsendesíteni és elnémítani szívünket, hogy erőnket meghaladó csoda dolgokra ne törekedjünk, ne vágyakozzunk embereknek az elismerésére. Jézus földi életében kimondott egy alapelvet, ez János evangéliuma 5. fejezetében, a 41. vers, és mindannyian boldogok leszünk, hogyha ezt mi elsajátítjuk, és mi is valljuk. Emberektől dicsőséget nem nyerek. Azt mondta Jézus, én nem függök ettől, én nem vágyom arra, hogy emberek dicsérjenek, hogy emberek elismerjenek. Megkérdezem, nagy szabadság ez, ha valaki ettől megszabadul. Csak az Isten ismerjen el, csak az Isten tartson jónak, nekem az elég. Nem emberektől dicséretet nem nyerek. És ugye Jézus mondta ki ezt a nagy alapelvet, azt mondta, ha valaki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ez is egy olyan tömör mondás, nem? Még olyan rímel is. És figyeljük meg, mit mond, ha valaki magát felmagasztalja, magát felfújja, magát nagyobbra tartja, azt akarja, hogy mások nagyobbra tartsák, majd másoknak mondjuk lesz rá, hogy letegyék a maguk helyére, és megaláztatik másoktól. Aztán azt mondta, de ha valaki magát megalázza, lecsendesíti, elnémítja a szívét, akkor majd felmagasztaltatik, akkor majd megkapja az elismerést elsősorban Istentől, de nagyon sokszor emberektől is. Ugye ezt akkor mondta Jézus, amikor meghívták egy szombatnapi ebédre, és azt látta, hogy ott a vendégek hogy válogatják a főhelyeket. És akkor egy kis szelíd okításul azt mondta, hogy inkább az utolsó helyre menj, nehogy aztán a vendéglátó azt mondja, hogy barátom, az a hely, amit te igyekeztél elfoglalni, oda más kerül, és neked szégyennel kelljen hátrébb menni. Azt mondja, inkább ülj az utolsó helyre, majd akkor azt mondja esetleg a gazda, hogy ülj feljebb. De te ne te akarjál magadtól, ugye? És ekkor mondta azt, mindenki, aki magát felmagasztalja, ez törvény, azt mondta, ez olyan, mint a természeti törvény. Aki magát értékén felül felmagasztalja, az megaláztatik, azt mások helyre teszik. Aki viszont magát megalázza, aki alázatos szívű, azt majd felmagasztalja elsősorban az Isten, de még emberek is elismerik az értékeit. És azután érvényesítenünk kell ezt a alázatos szívre jutást, gyakorolnunk kell az alázatos szívet, abban a vonatkozásban is, hogy ne ítélkezzünk emberek felett. Ez olyan rossz hallani, mikor emberek azt mondják, hogy biztos ezért tette, mert ő ilyen, mert ő olyan. És mondják ki a szentenciákat. Hát tudunk mi a szívekbe látni. A Biblia is azt mondja, az ember azt nézi a szem előtt, Isten, ami a szívben. Nem ismerjük az indítékot, nem ismerjük a körülményeket, nem ismerjük a hátteret. Nagyon-nagyon spórolnunk kell ezzel, hogy emberek fölött mi ítélkezzünk. Olvastam egy levelet, amit Ellen White annak idején a Bethlehem-i nagy szanatórium főorvosának írt. Ennek a főorvosnak éppen szomorúságai voltak, valakik támadták őt, és akkor figyeljük meg azt a néhány sort, amit neki írt. Ne hagyd, hogy a kíméletlen szóbeszéd bántson. Kíméletlenül szóltak Jézushoz is. Követsz el hibát, és okot szolgáltatsz olykor a kemény megjegyzésekre. De Jézus sohasem szolgáltatott okot rájuk. Ne várd el, hogy jobb helyzeted legyen ez életben, mint a dicsőség fejedelmének volt. Például, hogy tud az ember megalázódni, amikor mások támadják? Azt mondom, igaz, hogy ők igazságtalanok, de hát azért én néha Krisztushoz hogy viszonyulok? Azért velem is előfordul. Én azért most nem ítélem meg őket, és nem tromfolok vissza. Aztán azt írja, fájdalmasan érint, ha azok közül lesz valaki ellenségedé, akikért sokat tettél. De csak nem ugyanezt teszed te is, amikor hátat fordítasz Jézusnak. A legjobb barátod ő, mindent megtett, hogy kivívja a szeretetedet. Ilyenkor az ember azt mondja, hogy igen, talán ugyanazt nem követtem el, amit ő, de azért, ha arra gondolok, hogy Isten, aki a tökéletes szeretet, aki az életét adta, értem, aki mindent megtett, ő hozzá olykor én is hogy viszonyulok, akkor meghajtom a fejemet, és azt mondom, hogy nem ítélkezem, és nem tartom magamat különbnek másoknál. Aztán nagyon fontos, hogy a helyzetek megítélésében is alázatot gyakoroljunk. Nem olyan egyszerű emberi viszonyokat, különböző helyzeteket helyesen megítélni. Ezt az alapelvet is Jézus mondta ki, János evangélium a 7. fejezet 24. verse, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Az ember pedig olyan hajlamos látszat után. Mindjárt azt mondja, hogy én tudom, biztos úgy van, és már is megállapítja. Ez nagyon lényeges. Másod pedig azt olvassuk, ne indulj a sokasság után az ítéletre. Ne befolyásoljon egy másnak a véleménye, az ítélkezése. Légy megfontolt és óvatos mind emberek, mind helyzeteknek a megítélésében. Egyszer hallottam egy történetet, valódi történet, már meghalt, már nem él az a Békés Csabai gyülekezet vezető, akiről a történet szól. Vonaton utazott, és az egyik állomáson felszállt egy másik gyülekezeti tag, és ugyanabban a fülkébe ment, ahol ő volt. És hosszan-hosszan panaszkodott a feleségére. És ez a gyülekezet vezető pedig semmit se szólt. Aztán ő már megelégelte, azt mondta, hát én már ennyi mindent elmondtam neked, és te egy szót se szólsz erre. Ő meg csak ennyit válaszolt. Hát mit mondjak, amíg a feleségeddel is nem beszéltem? Addig én egy szót se szólok, mert megvolt benne az a megfontoltság, az a körültekintés, hogy ne ítélj a látszatszerint, és ne is indulj más véleménye után. Az nagyon Istentől adta bölcsességgel emberi viszonyokat, helyzeteket jól megítélni. Én két szóval ajánlom, hogy sokat spóroljunk. Az egyik a biztos, a másik meg az, hogy tudom, én jól átlátom a dolgokat. Ez biztos így van, ez biztos úgy van. Ezeket nagyon-nagyon megfontoltan ejtse csak ki az ember. Ez is a szívbeli alázatot jelenti, hogy körültekintőek és megfontoltak vagyunk. Mondhatnám azt is, hogy ide tartozik az is, hogy a hibáinkat gyorsan elismerjük. Vannak emberek, akiknek ez borzasztó nehezükre esik, hogy most én hibáztam, most én tévedtem, most bocsáss meg. Ez is egy gyakorlati példa. Egyszer egy körülbelül olyan 50-60 év közötti testvér mondta nekem. Azt mondta, tudod, az én feleségem még soha nem mondta azt, hogy most én tévedtem, én hibáztam, bocsáss meg. És ráadásul a feleség hívő volt. Hát én úgy megdöbbentem. Több évtizedes házasságban soha nem mond olyat, hogy most ne haragudj, én tévedtem, én hibáztam, bocsáss meg. Ez mutatja, hogy az ember milyen nehezen ismeri el a maga hibáját. Na, hogyha lecsendesítjük és elnémítjük szívünket, és a szívbeli alázatosságot gyakoroljuk, ennek egy nagyon jó módja az, hogyha bevillant bennünk, hogy na most ezt én csináltam rosszul, vagy én mondtam rosszul, vagy én ítéltem meg rosszul, ráparancsolunk magunkra, és azonnal elismerjük, és kimondjuk. Ilyenkor gyakorolja az ember magát az alázatban, ami annyira üdvös és annyira jó. És ez sokszor begyógyít dolgokat, és megold konfliktusokat. Ha nem úgy van, hogy jó darabig még bizonyítja a maga igazát, de igen, igen, de azért, mert te, meg mit tudom én mi, és csak nagy keservesen a végén lehet kihúzni belőle, hát igen, azért én is valamit rosszul tettem, vagy rosszul hibáztam. Tehát fegyelmezzük magunkat, és ahogy fölvillan az agyukban, függetlenül attól, hogy a másik is hibázott, vagy ő elismeri, vagy ő nem, én azonnal kimondom, azonnal elismerem. Ez is nagyon-nagyon sokat segít, hogy alázatos szívűvé váljunk. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az alázat az a hitnek is alapfeltétele. Van itt egy-két személy, aki a főiskolára járt vagy jár, és akkor talán ismerős, hogy én mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a hitet egy matematikai példába föl lehet írni a táblára, hogy mi a hit. És ha most elmondom, gondoljunk egy képzeletbeli táblát a hátam mögé, és így képzeletben írjuk rá ezt a matematikai példát, szerintem, hogy mi jön az egyenlőségjel után, mindenki ki tudja mondani. Tehát a hit az így épül föl. Abszolút bízom Istenben, mert megismertem, mert meggyőződtem, a bölcsességéről, az erkölcsi tökéletességéről, plusz nem bízom magamban, nem bízom az akaraterőmben, nem bízom a bölcsességemben. Tudom, hogy mennyire tévedő vagyok, és mennyire az akaratom Isten segítsége nélkül kevés, hogy jót tegyek. Tehát akkor így mondhatom, abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban. Egyenlő. Mit írnánk az egyenlőség után? Mi ennek a kettőnek az eredménye? Abszolút bízom Istenben, viszont nem bízom magamban. Az, hogy rábízom magam. És ez a hitnek a lényege, hogy rábízom magam, rátámaszkodom. Ez a hitnek a lényege. És láthatjuk, hogy ez alázat nélkül nem megy. Ha nincs benne az, hogy magamban nem bízom, akkor nem fogom rábízni magamat. Csak ha ez az alázat bennem van. Ezért olvasunk ilyet például példabeszédek könyve 3. fejezetében, a 3. 5. versben, így olvassuk. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Ugye nem az elme kikapcsolásáról van szó, mert azt mondja, teljes elmédből bízzál az Istenben. De a magad értelmére ne támaszkodjál, mert ez gyenge. És akkor rábízott magadat, és akkor minden utadban megismered őt, és ő igazgatja a te útjaidat. Ezen a háttéren értjük meg, hogy Pál a Korintusi 2. levél 12. fejezetében miért mond ilyet. Azt mondja, mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Isten meg azt mondja, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Hát ha az utca emberének elmondod ezt a két mondatot, akkor azt mondja, hát micsoda értelmetlenség ez, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ki érti ezt? Meg hát az Isten mit mond, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el? De azt hiszem, az elmondottak hátterén értjük. Mert ha az ember nem bízik magában, az erőtlenségét elismeri, alázatos szívű, akkor az egészen biztos, hogy az Isten erejére támaszkodik, és az Isten ereje által milyen erős lehet, sokkal erősebb, mint magában lenne. És Isten miért mondja azt, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el? Mert én azoknak tudok segíteni, akik alázatos szívvel elismerik a maguk erőtlenségét az igazi jó cselekvésére, és igénylik és kérik az én segítségemet. Én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy még idéznék egy igét a Sofóniás könyve második fejezet második verséből, amely így hangzik, e föld alázatosai, keressétek az alázatosságot. Nekem azt tetszik nagyon ebben az igében, hogy nem a gőgösöket szólítja föl, hogy keressék az alázatosságot, hanem még e föld alázatosainak is azt mondja, hogy keressétek az alázatosságot. Mintha azt mondaná, hogy ebből soha nincs elég. Ez a legfőbb jó. És az alázatos szívű ember áldatik meg az Istentől, ő tudja felruházni az ő erejével, annak tud bölcs szívet ajándékozni, annak tud erős szívűvé tenni, az az embernek tud tiszta szívűvé válni, ami az önzéstől szabad szív. És még egyszer idézem az alapigénket, Jézus szavát, aki azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Én kívánom, hogy ezt a nyugalmat megtaláljuk, és tapasztaljuk azt, hogy mikor elismerjük alázattal a magunk gyengeségeit, akkor vagyunk erősek, és akkor tud az Isten megáldani, és akkor tud felmagasztalni. Isten őrizze meg az ő igéjét, és segítsen ezt gyakorolni is. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy ma ráirányítottad a figyelmünket a legfontosabb dologra, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg szívünket, mert minden élet abból indul ki, és ez dönti el a jelen életünket és az örök sorsunkat is. És köszönjük, Urunk, hogy arra is rávilágítottál, hogy a szívünkre, amikor vigyázunk, akkor különösképpen vigyázzunk arra, hogy alázatos szívűek legyünk mind inkább és mind jobban. Mert ez a legnagyobb érték. Ezáltal tudunk erős szívűvé, bölcs szívűvé, tiszta szívűvé válni. Urunk, kérünk, taníts minket a te szent lelked által. Juttasd eszünkbe a te szelíd kérleléseidet és intéseidet, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, és add, hogy szabadságot és örömet találjunk abban, hogy a szívünk felszabadul mindenféle idegen becsvágy, nagyravágyás és mindenféle büszkeség alól. Add, hogy örömet találjunk abban, hogy egyszerűvé, őszintévé, alázatossá válunk szívünkben. Kérünk, hallgasd meg imánkat, és add, hogy naponta fejlődjünk, a szívünk mind tisztább, mind igazabb lehessen, és mind alkalmasabbá válhassunk, hogy majd örökséget nyerjünk az újjáteremtett földön, ahol igazság lakozik, és ahol igazi emberi közösség lesz. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat, kegyelmedből. Amen.